21. fejezet. Brahms, Joachim és még egy-két zenész nyilatkozatot tett közzé, nekik semmi közük ahhoz a zenei irányhoz, amelyet Liszt működése képvisel. Elolvasta és vállat vont. Joachim árulása semmit sem jelenthetett az ő fájdalmához képest. Ami pedig az új zenét illette, arra nézve sokkal fontosabb volt a Tannhäuser párizsi bemutatója, amelyre nem mehetett el, és amelynek híreit annyira várta. A hírek megjöttek, a Tannhäuser kínosan és súlyosan megbukott a párizsi közönség előtt. Látja, mondta a hercegnő, mióta mondom, hogy ne erőszakolja ezt az embert, és ne adja oda magát annyira, árt magának. Erről kár vitázni, Karolin. Ez az ember lángelme és győzni fog, és ha én vagyok az egyetlen a világon, aki ezt tisztán látom, akkor magam maradok. Lesz idő, amikor milliók lesznek mögöttem. A hercegnő most már nem titkolta, hogy ellensége Wagnernek. Hosszú vitákat folytattak már le, mint hiába. S Franci újabban megszokta, hogy kitérjen a viták elől. Pedig nem volt könnyű. Karolin teljesen visszanyerte régi erejét, nyugtalan tettvágyát, szelleme állandó türelmetlenségét. Állandóan jó híreket kapott Pétervárról, sőt, végre megjött a távirat, hogy a pétervári egyházi hatóság kimondta a hercegnő házasságának semmis voltát, most már csak a szentszék jóváhagyása hiányzik. Pár nap múlva megérkezett maga Ukrasevszki, zsebében a pétervári ítélettel. Ez nagy örömet jelentett, de nagy gondot is, mert Ukrasevszki követelte a 70.000 rubelt. Azzal érvelt, hogy az ítélet kész, a pápai jóváhagyás már nem az ő dolga. A hercegnő viszont úgy magyarázta a megállapodást, hogy ő csak a teljes jogerő esetén köteles fizetni. Nem tudtak megegyezni, végül is abba maradtak, hogy együtt utaznak Rómába, ott a jóváhagyást könnyen ki fogják hajtani, hiszen a Mánye férjének fivére, Hohenlohe püspök, legbizalmasabb embere a pápának. Másrészt a weimári nagyherceg is megígérte, hogy nyomatékosan írni fog Antonelli bíboros államtitkárnak, a siker kétségtelennek tekinthető. Karolin egy májusi napon útra kelt Ukrasevszkivel. Előző este még hajnalig beszélgettek kettesben a hercegnő és Franci, jövőjüket festegették. A hercegnő ragaszkodott ahhoz, hogy Rómában esküdjenek meg vallásuk örök városában. Franci, amint megkapja a táviratot, azonnal odautazik, és aztán az oltár elé állanak annyi esztendő gyötrelmeiben megkínzott szívükkel. Franci egyedül maradt az Altenburgban, dolgozott. Le Morts címmel szimfóniát írt, amelyben meggyászolta fia halálát. Zsoltárokat zenésítgetett, a Szent Erzsébet oratóriumon csiszolgatott, és várta a táviratot. De az nem jött. A hercegnő Rómában meglepetve látta, hogy nincs nehezebb, mint Pius pápa színe elé kerülni, ha még annyi támogatója van is. Májusban utazott el, és beletelt szeptember, amíg kihallgatást kapott. A legfőbb jóváhagyás sem bizonyult olyan egyszerű dolognak. A pápa megígérte, hogy megvizsgálja az ügyet, nem adott azonnal választ. A hercegnő szinte erőszakkal csinált ki egy második audenciát, kétségbeesett sírással borult a szentatya lába elé, és addig könyörgött, amíg a pápa meg nem lágyult. Az ügy még aznap a bibornoki konferencia elé jutott. A bibornokok most már gyorsan döntöttek, és pedig a hercegnő javára. Most már csak formaságok következtek. Weimar a fuldai püspök egyházmegyéjéhez tartozott. Franciának tehát, aki ez iránt kérvényt nyújtott be, A fuldai püspöktől meg kellett, hogy kapja a házasságkötési engedelmet. Ehhez az kellett, hogy a fuldai püspök ilyen irányú utasítást kapjon a bécsi nunciustól, Lukka bíborostól. Ehhez pedig az kellett, hogy a szentszék ilyen irányú utasítást küldjön a bécsi nunciusnak. Ez az utasítás Rómából el is ment. Francia napról napra várta a fuldai püspök levelét, és most már véglegesen készült élete nagy lépésére. Számot vetett lelkével, abban megvolt a legbecsületesebb szándék, hogy a hercegnőnek odaadja nevét és életét, ha a csókok forró ideje már rég elmúlt is fölöttük. Életével úgy tartozott Karolinnak, mint becsületbeli adóssággal. És ezt annyira meg akarta fizetni, hogy most megcsinálta végrendeletét, mielőtt megházasodik. Vagyonát össze-vissza 220 ezer frankot két egyenlő részre osztva leányaira hagyta, az a vagyon voltaképpen a leányoké is volt már, Párizsban kezeltette, csak még nem adta ki nekik. De nem csak vagyonáról beszélt a végrendeletben, hanem érzéseiről is. Megköszönte anyja szeretetét és jóságát, hitettett Wagner mellett, és mélyen megindult szavakban a hercegnőt vallotta életetársának, lelke testvérének és menyasszonyának. Ezt megírta, aztán várta a napot. De az esküvő napja helyett újabb megpróbáltatás következett. A Wittgenstein rokonok nem nyugodtak bele a bukásba, most már nem vagyoni érdekből harcoltak, a Hohenlohe házasság ezt a kérdést lezárta, hanem gyűlöletből. És hogy még most is félelmes hatalmat képviselnek, azt megmutatták Bécsben. A nuncius egyszerűen nem utasította a fuldai püspököt a házassági engedelem megadására, a bibornoki konferencia döntésének végrehajtását egyszerűen megtagadta, és az egész aktát új eljárás lefolytatása véget visszaküldte Rómába. A hercegnő előről kezdhette a dolgot a pápánál. Futkosott, erőszakoskodott, kilincselt, sétáin leste meg a pápát, és végül is csak azt érte el, hogy a pápa, amikor a Wittgenstein ügyet említették, előtte azonnal ideges lett. Az ügy megfeneklett, Karolin Rómában gyötrődött, Franci Weimarban a hónapok múltak. Várt, várt és várt. Utazgatott. Hol itt volt vezényelni valója, hol ott. Meglátogatta régi barátját, a zenekedvelő és Wagner pártoló Hohenzollern Hechingen herceget Löwenbergben. Elment Bécsbe Eduardhoz, aki azóta megkapta az ő nemességét. Bécs díszpolgárrá választotta a falai közt időző vendéget. Aztán jött a nagy családi öröm, Berlinben Kozimának lánya született. Hans oda volt a boldogságtól. A leánykának a Daniella Szenta nevet adták. Egyrészt a szegény Daniel emlékére, másrészt Hans ragaszkodott hozzá, hogy a gyerek a Wagner operákból is kapjon nevet. Franci mosolyogva viselte a nagypapa eddig ismeretlen méltóságát, amelyhez elég fiatalon jutott, még nem volt 50 esztendős. Aztán elutazott Párizsba is. Meg akart ismerkedni Blandin férjével, Olivierval. Azon kívül fel akarta újítani régi londoni ismeretségét Napóleon császárral. És Wagnert is akarta látni, aki hányatott sorsának ebben az idejében Párizst járta, ismét nyakába véve Minnával való házasságának keresztjét. A kis Tausig, akit Karolin száműzött az Altenburgból, most nála lakott. A Danúb szállóban szeretett volna megszállni, mert ennek a neve megtetszett neki. De az tömve volt, minden más jó szállót is előzönlöttek a Párizst járó idegenek, és végül a Rue Castellán egy házába tanácsolták, ahol bútorozott szobát kapott. Olivier és Blandin lakása kicsi volt ahhoz, hogy ott szálljon meg. Olivier-t igen kellemes embernek találta. Erőteljes, kicsattanó egészségű fiatalember volt ez. Arcában szája volt a legfeltűnőbb, vastagajkú, széles, majdnem négerszerű szája. mozdulataiból nyers erő és támadó férfiasság érzett. Blandin szemmel láthatóan nagyon boldog volt mellette. Az első estét velük töltötte, miután Liszt mamát is odahívták. Az öreg asszony nagyon elbetegesedett az utóbbi időben. Törött lába sehogyan sem tudott teljesen meggyógyulni, egészen egyedül élt. Meg voltak magához való párizsi öregasszony barátnői, és annyira meggyökeresedett Párizsban, hogy már nem is szeretett németül beszélni. Amikor Franci megkérdezte tőle, hogy nem akarná öreg napjaira Ausztriába költözni nővéreihez, élénken tiltakozott. A családból nem is érdekelte más, mint Dániel emléke és a Franci közelgő házasság kötése. A Dániel halálát, amelyet már elég részletesen megírtak neki, most újra és újra hallani akarta. Aztán rátért a hercegnőre. Csak annak örvendek, mondta, hogy most már nem lesznek anyagi gondjaid, és dolgozhatol kedvedre. Én azt hiszem, nevetett Franci, hogy maga téves ábrándban ringatja magát, mama. A hercegnő, amikor megismertem, roppant gazdag asszony volt, de most éppen, hogy megélhet. Ezt nem értem. Hát hová tette azt a teménytelen pénzt? Mindent a leányára iratott. Sokat le is kellett adnia a válás fejében volt férjének. Amíg a kis hercegnő nálunk volt, az ő vagyonának jövedelmét Karolin kapta készhez és kezelte. De most Mány férhez ment, Karolinnak a saját csekély vagyonroncsai maradtak. Szerényen megélhet belőle, de nagyon kell vigyázni, hiszen azért vannak álmatlan éjszakáim. Nemrégiben végrendeletet csináltam, és akkor eszméltem rá, hogy ha az Isten véletlenül elszólítana, úgy hagynám itt ezt az asszony, mint a megkoppasztott gyümölcsfát. Elég szomorú, hogy pirulnom kell magam előtt. Olivier gőgösen felnézett. Ha miért kell pirulni a papa? Hagyja rá a párizsi bankszámláját, az nagyon csinos kis vagyon. Nem, fiam, annak felét rátok hagytam, másik felét Kozimáékra. Köszönöm a Blanten nevében is, de miattunk ne csináljon gondot magának. Jó módú ember vagyok magam is, aztán Blandenre sokkal nagyobb anyai vagyon néz, mint az a bankszámla. Csak változtassa meg nyugodtan azt a végrendeletet. Sőt, ha ez magának kényes, vállalom, hogy Kozimáékkal levélben elintézem az ő részüket is. Bülopsógor ugyan vagyontalan, tudtommal, de megvannak. És a Dagul vagyon illetékes része úgy is rájuk néz. Maga csak csináljon új végrendeletet, és gondoskodjék a hercegnőről. Franci kínos zavarba jött, és elpirult. Csak nem gondolod, Emil, hogy ezt azért hoztam fel, hogy Olivier kedélyesen ráütött apósa vállara. Én nem gondolok semmit, papa. Én nagyon szeretem magát, azon felül meg vagyok győződve, hogy maga jó sok esztendővel túl fogja élni a hercegnőt, tehát nem kockáztatok semmit. Na, egy szóval a dolog másik felét Kozimáékkal elintézem, hogy Blandin ír nekik, de én fogom diktálni. Ezen még vitáztak egy darabig, de Franci könnyen meggyőzette magát. Apai kötelességeinek bőségesen eleget tett, most már rábízhatta leányait vejeire. Az a gondolat, hogy halála esetére valami kis gondtalanságot hagyhat hátra a mindenét elvesztett Karolinnak, nagy örömmel töltötte el és enyhítette azt a felelősséget, amelyet kedvese sorsa miatt kínzóan érzett magára nehezedni. Másnap aztán nyakába vette a várost. Megszámlálhatatlan látogatást kellett tennie. Mindenekelőtt hazája követségét kereste fel. Az osztrák nagyköveti palotában, ahová valaha annyit járt Aponyi grófékhoz, most a fiatal Metternich volt az úr, akinek felesége a lovas tudományáról híres Sándor gróf Paula leánya, bizalmas barátságot tartott Fenn Eugénia császárnéval. Francia Metternichék útján óhajtotta elérni, hogy kihallgatást kapjon a harmadik Napóleonnál. A nagykövet meg is ígérte, hogy ezt elintézi. Aztán a többi látogatás. Felkereste Rossinit, az agolasz a Chaussée d'Antenon lakott apró dalokat komponálgatott francia szövegre, és Ignaz kedvteléseinek élt. Az övé volt a legkényesebb konyha Párizsban, asztalánál mindig előfordult valami vadonatúj ételszenzáció. De a muzsikában ki nem állhatta az ujjat. Amikor egy Wagner kedvelő urat látott vendégül ebédre, halat adatott neki mártás nélkül, mondván, hogy ilyen étel jár annak, aki a zenét dallam nélkül szereti. De Franci kerülte a zenészeti vitát. Nem is a régi világ nagy muzsikusát akarta viszont látni, hanem ifjúsága egyik emlékét. Az öreg úr nagyon nyájasan fogadta, megölelte, aztán öt ujjával váratlanul mélyen beleturkált vendége nagy sörényébe. Ez mind a maga haja? Hát miért nem vágatja le? Éppen mivel mind az enyém, azt csinálok vele, amit akarok. Na, sajnos igaza van. Nézed ide! Az én hajam, bezzeg, nem az enyém, és lekapta parókáját. Olyan sima volt a koponyája, mint a biliárdgolyó. Visszatette a parókát, és búsan folytatta. Nem sokára egyetlen fogam sem lesz olyan, amely az enyém volna. Mit iszik? Konyakot? Azt kaphat nálam 23 félét, majd kiválasztunk egyet. La fin de la maison. Házam külön márkája. Ha én olyan fiatal lehetnék, mint maga? Franci csendesen elmosolyodott neki, meg folyton az járt az eszébe, hogy milyen öreg. Párizsra nem lehetett ráismerni. Egészen más lett az a város, ahol ő 25 évvel ezelőtt 25 éves volt. Marie emléke egyszerre nagy erővel tört fel benne. Mióta szakítottak, elkerülte. Nem beszélt vele 16 esztendeje. Azóta sok sebb behegett. A Nélida köteteit antikváriusnál is bizonyára alig lehetett kapni. Nem látta értelmét, hogy Marit most is elkerülje. Blander mesélt is neki valamit, ami Mari iránt megbocsátó melegségre hangolt. Amikor Blandin Olaszországba utazgatott anyjával, Mari egyes városok egyes helyein sírva fakadt. Francival átélt emlékei jutottak eszébe ezeken a helyeken. Felkereste tehát Marit. Pazar előkelő otthonban találta. Mari most sem szűnt meg Dagul grófné lenni. Csak fiatal szűnt meg lenni. 56 éves volt már, az idős dámák méltóság teljes fekete selyem ruháját hordta, hajának őszülését risporral hangsúlyozta. Csak arcbőre volt ugyanolyan bársonyosan hanvas, mint hajdanában, és nagyvilági motorának biztonsága. Nagyon kedves, hogy felkeresett. Magam is régóta óhajtottam ezt a találkozást. Voltak éppen semmi értelme, hogy egy híres zenész és egy nem éppen névtelen író ne találkozzanak csak azért, mert valaha nem tudták egymást megérteni. Franci rápillantott a nem éppen névtelen íróra. Daniel Stern volt ez a Nélida írója, minden kékharisnyás mesterkéltségével, síjúságával együtt. Ne így, Mari, ne így. Legyünk emberek. Blandentől hallottam, hogy Olaszországban néhol elsírta magát. Én ahhoz a Marihoz jöttem, nem ehhez. Mari felvonta szemöldökeit, valami elmés és gúnyos válaszon gondolkozott, de ehelyett szeme megtelt könnyel. Nem szólt semmit. Lássa, folytatta Franci, ez más. Ez a régi Mari, akit most békességben és szeretetben megáldok, mint egy pap. Mert tudnia kell, hogy azóta tiszteletbeli franciskánus lettem. Felállt homlokon csókolt, és a fehér hajkoronára tette kezét. Mari még jobban sírt. Franci visszaült a székre, aztán beszélgetni kezdtek muzsikáról, Wagnerről, Franci törekvéseiről, közeli házasságáról. A leányokra is rátértek. Azt azonban nem bocsátom meg magának, Franci, hogy Cosimát nem adta művészi pályára. Neki zongora művésznőnek kellett volna lennie. És boldogtalannak. Most boldog, Még most sem értjük egymást, Mari. De már nem baj. Most pedig mennem kell. A napokban eljövök még, ha nem zavarom. Udvarias idegenek gyanát váltak el egymástól. A lépcsőházban Franci egy igen ismerősnek tetsző középkorú urat látott, de sehogy se tudott rájönni, hogy az érkező kicsoda. Csak később ütött a homlokára, persze, hogy Ronsó, a hajdani fiatal költő, aki Mariba olyan szerelmes volt. Később, mint a Párizsból jött hírek mesélték, meg is kapta álhatatos imádata jutalmát. Meglátogatta Berlioz-t is. Öregnek találta, idegesnek, betegesnek, gondokkal terheltnek. Második felesége és annak anyja könyörtelen papucs alatt tartották. Fiát alig láthatta évente egyszer-kétszer, a Berlioz fiú kereskedelmi hajós kapitány lett, és folyton idegenben járt. Az apa pedig letörten, meghasonlottan vonszolta életét. Keresete alig volt, zeneszerzői tevékenységén nyomasztó átokként ült Wagner feltörő muzsikája. Amit ő kezdett mozgatni, azt Wagner csinálta meg. Wagner volt minden második szava. Elítélte, kicsinyítette, gyűlölte. Franci, amikor kilépett az utcára, fellélegző megkönnyebbülést érzett és szomorú részvétet. Abban a nyomasztó otthonban egy nagy tehetséget hagyott el, aki már életében elmúlt. A versenytárs Wagner ott anyázott a Rue du Mal egy bútorozott lakásában. Otthonnak nem volt valami kedélyes, ez sem. Minna, mint egy néma kísértet, tetvet körülöttük. De a reménytelenség helyett itt a fogcsikorgató tetterő és a küldetés dühös hite lakott. A két jóbarát szeretettel ölelte meg egymást, szerencsétlen hangú levélváltásuk kínos emléke már majdnem elmosódott lelkük fenekén. Ott volt a kis Tauszig is, aki szelesen túláradó hévvel ugrott mestere nyakába. Együtt vacsoráztak, a Tristánról beszélgettek. Wagner játszott is belőle, a második felvonás szerelmi jelenetét mutatta meg Francinak, a szobát egy lángelmes szerelmének lábája öntötte el. És Franci jól látta, hogy Minnának ki volt sírva a szeme. Minna jól tudta, hogy kit jelentett Tristán, és kit Izolda. Később aztán Franci muzsikájáról is szó került. Wagner Tauszig felé intett a fejével. Ez a legény tegnap eljátszotta nekem azt a számodat, amelyet Bach nevének betűiből komponáltál. Mondhatom, igen jól játszotta, pedig én ezt ritkán szoktam kimondani. De azt mondja Tauszig, hogy tőled nem hallotta soha. Nem szoktam játszani, de most eljátszom. Leült a zongorához, zongorázott. Mint amikor az oroszlánnak a macska játékszerét adják oda. Tauszig ott állt a zongora mellett, erősen figyelt. Elkezdett sápadni és remegni. Olyan izgatott lett, hogy görcsösen belekapaszkodott a zongorába. Franci csak játszott tovább. Volt abban valami kegyetlenség, ahogy rettenetes tudásával legázolta ennek a fiúnak a tudását, reményét, mindenét. Wagner meglepetten kiáltott fel. De hiszen ez... Azt akarta mondani, hogy hiszen ez így egészen más szerzemény. Százszor teltebb és többet mondó, mint a Tauszig játékában. De nem tudta mondatát befejezni. Az orosz fiú egyszerre összeomlott, mint a rongy, és elterült a zongora lábánál. Elájult. Franci abba hagyta a játékot. Vizet hoztak, a földön heverő fiú felocsudott. Nehezen segítették fel, karosszékbe ült, onnan nézett Francira, mint aki kísértetet látott. Hogy így lehessen zongorázni, ez iszonyú. Minek zongorázom akkor én, ha így is lehet? Ne beszélj szamárságokat, szólt Franci. Én nem számítok. A világ legjobb zongorásai ma ti vagytok négyen. Bülow, te, Rubinstein és Bronzart. Csak zongorázzál tovább. Érdemes. De az egészségedre is gondolj, mert túlságosan ideges vagy. Én nem ájulok el olyan könnyen, mondta Wagner, de az én hátamon is végig szaladt a hideg. Amit te tudsz, azt rajtad kívül csak az Isten tudja, meg az ördög. Azt hiszem, mind a kettőnkben van, mind a kettőből bőven. Hallom, te is meg vagy hívva Gúnóékhoz. Nem mehetnénk együtt. Neved rossz néven. Nem lehet. Annyi dolgom van, hogy Blandernek a kocsiban szoktam talárkát adni. Mikor megyek egyik helyről a másikra, a kocsiban beszélgetünk. Különben nem találkozhatnám vele. Gunéknál egy költőt mutattak be, Francinak Baudelaire nevezetűt, akinek Fleur du Mal című verseskötete nagy port vert fel mostanság Párizsban. Ez nagyon szerette a muzsikát, és ama kevesek közé tartozott, akik a Párizsban megbukott Tannhäuser vakhíveivé szegődtek. Röpiratot is írt Wagner rajongásáról. Most is folyton a francia és Wagner közelségét kereste a népes társaságban. Nekik van a szótár fájdalma szegénységének ádász küzdelmeit. Különös ember volt. Szikrázó szemű, szenvedélyes. Mondataiban vakmerő szavak lepték meg a hallgatót, amit mondott, az csupa szín volt, és még keserűsége is olyan pazardíszbe öltözött, mint az őszi lomb. Francia rögtön megérezte benne a rokon szikrát, azt a rejtelmet, amelyet tehetségnek szokás nevezni. Félrehívta egy sarokba, és megkérdezte, hogyan lehetne segítségére. Pénzt nem kínálhatott neki, azt Baudelaire kétségkívül sértőnek találta volna. De különböző befolyásos emberekről és mecénásokról kezdtek beszélni. Aznap Franci másfél órával kevesebbet aludt. Mindenki ez, aki csak ki tudott eszelni, ajánló leveleket írt Baudelaire számára. De hogy a költő mire ment a levelekkel, arról már nem értesült. Egy másik érdekes fiatal tehetséggel Halévinél ismerkedett meg. Itt leült a zongorához, mivel a zongoratechnika valami kérdéséről volt szó. Igen nehéz és bonyolult passzázsokat mutatott be, hogy az újrakásról szóló állításait példával világítsa meg. Aztán mindjárt fel is állott, nem volt kedve házi hangversenyt adni. Ekkor Halévi odaszólt egy zömök, csendes fiatalembernek. Hallod ezt, George? A fiatalember azonnal leült a zongorához, és játszani kezdett. Igen, ez roppant érdekes volt, ez a legutolsó passzázs, és elég nehéz. Franci ámulva hallgatta. A fiatalember hibátlanul lejátszotta az ő példái közül a legutolsót, a legnehezebbet. Kicsoda maga, fiam? Az ifjú zenész alig több 20-22 évesnél zavartan hallgat, még a nevét is alig tudtak kinyögni. Halévi felelt helyette. Ez George Bizet, a konzervatoár végzett zongoraszakos növendéke, megkapta a Prix de Romeo-t, most jött haza Olaszországból. De nem virtuóz akar lenni, hanem zeneszerző. Francia Bizet vállára tette a kezét. Előre, fiatalember! Nagy és szép dolgok címlapján akarom olvasni a nevét. Végül a sok párizsi látogatás között maga a császár következett. Metternich szavának állott, sőt nem csak kihallgatást eszközölt ki Francinak, hanem meghívást udvari ebédre. A császár is régi ismerősként üdvözölte, a császárné is. A tülériák pompájában most egészen más volt a levegő, mint hajdan. Franci összehasonlította gyermekkorának Bourbon emlékeit ezzel az udvarral, és az összehasonlítást lelkesen a Second Empire javára döntötte el. Nagyon szerette a császárt még számkivetett Bonaparte gyanánt, mikor D'Orsay gróf londoni szalonjában találkoztak, és azóta szemmel kísérvén a francia politikát nagy uralkodónak tartotta. A nagy uralkodó elég nyomottkedvűnek látszott a hallatlanul pazar asztal fejénél. a gyertyák meleg fényében, háta mögött az aranyozott piros lakályok homályba vesző alakjával. Az ebéd után következő szerklé alkalmával magához intette Francit. Hallom a császárnétól, hogy maga miatt megváltoztatták a spanyol etikettet. Így történt, felség, de azóta csak a zenében csinálok forradalmat. Arról is hallottam, hogy egész Németországot felzaklatta. Ez a Wagner dolog különben nagyon tetszik nekem. Arról tud, ugye, hogy az én egyenes parancsomra tűzték ki itt megint a darabot. Tudok, felség, és nem tudom, hogy a császárnak hódoljak-e érte, vagy a művészi léleknek. Egyiknek se, a császárnénak. Ő és Metternichné szorították ki belőlem ezt a parancsot. Mondja csak, milyen Németországban a politikai hangulat? Nagyon francia ellenes, felség, ami különben érthető. A császár szomorú szeme derűsen felcsillant, ami igen ritkán esett meg, jeges modora közmondásszerű volt Párizsban. De a régi ismerőssel szemben megengedett magának egy kis közvetlenséget. Érthető? A francia ellenesség sohasem érthető, mondta humorosan. De aztán a császári tekintet megint elborult. Nehéz mesterség ez, kedves Litz. Néha úgy érzem, hogy 100 éves vagyok. Franci csapongó esze villámgyorsan megtalálta a választ. Nem csoda, felség, ön az évszázad maga. Harmadik Napóleon érdeklődve pillantott a muzsikusra. Tetszett neki a franciás felelet. Tovább lépett, másokat kitünteti megszólításával, és azoknak mindjárt elmondta a magyar muzsikus szellemességét. 10 perc múlva már jobbról-balról gratulálók léptek Francihoz. Metternich külön odajött hozzá kezet szorítani. Mások bámulják magát, mondta, én természetesnek találom, hogy ilyen helyen biztosnak érzi magát. Elég időt töltött udvari levegőben, mi? 50 évemből 45, kegyelmes uram. De most már elég volt. Az udvar hidege után az otthon melegét kívánom. Bravo, hát maga csak úgy ciporkázik. Ezt most megyek elmondani a feleségemnek. Hadd haragudjék, hogy más is mond jókat, nem csak ő. Nem fog haragudni, kegyelmes uram. Ő is magyar. A társaság csillogó, gazdag tengertükörén úszott, mint valaha virtuóz korában. A nagy Napóleon fia, Walewski gróf külön miatta rendezett estét. Rothschildék, Metternichék, Matild hercegnő egymás kezéből kapkodták, a művészvilág híressége is, Théophile Gautier, Meyerbeer, mindenki. Elmés mondásait terjesztették, a lapok sokat írtak róla. A császár még egyszer meghívta. Mintha a külső dicsőség hajdani mámornapjai tértek volna vissza ezekre a párizsi napokra. Még ott volt Párizsban, mikor a monitőr hírül adta, hogy harmadik Napóleon kinevezte a becsületrend parancsnokává. Amikor lefeküdt és a sötétben nézett, hosszú és meredek utat látott maga mögött. A csodagyermeki évek kényeztetésétől, fiatalsága, dicsőség, imádó, szívesen szimpadius hiúságától elérkezett oda, ahol nem a külső siker fontos többé. De maga előtt is látott utat, nem csak maga mögött. Harcot vállalt, amelyet végig kellett harcolnia. Nem is egy harcot. Egyet a világ ellen, az új zenéért. A másikat saját maga ellen, a szelíd bölcsességért, az alázatért. Hogy valaki tehetséget kap Istentől, és azzal sáfárkodni köteles, azt most már közhelynek láttam. Élete többet és nagyobbat jelentett ennél. Lelket kapott Istentől, halhatatlan lelket, amelyet csiszolni, javítani, mélyíteni volt kötelessége. Milyen ember csinált eddig önmagából? Olyat-e, amellyel meg lehet elégedve? Nem. Még nagyon sok van hátra. Még vannak gyöngeségei, amelyekről nem tud lemondani. Még szégyenkezve kell lehajtani a fejét, ha Isten elé képzeli magát, és sok idő kell még, hogy méltónak tarthassa magát önmagára. és elfutóan felfehérlett lelkében egy szerzetesi rendház folyosója, ahol olyan jó volna tisztulni a zsolozsmák szent zenéje közepette. De ezt a gondolatot beleejtette jövője habjaiba, mint hogy a tengeri utas ejti vízbe az elvesztett szerelem virágját. Nem lehet szerzetes, el fogja venni Karolint feleségül, és dolgozni fog meghitt nyugalomban. Mielőtt elutazott, még egyszer meglátogatta Marit. Leányainak akart kedvére járni, hogy anyjukkal visszaállítja a szíves baráti összeköttetést. Mari főleg George Sandról faggatta, a régi pletykákról, a nohanti időkről. A volt barátnő elleni gyűlölet csak úgy szikrázott belőle. Aztán elbúcsúztak. Kint az utcán arra gondolt, hogy párizsi beszélgetéseik alatt ennek az asszonynak egyetlen egyszer nem jutott eszébe kimondani a Dániel nevét.